Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igényét, melyet egyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk a zsidókhoz írt levél harmadik részében, az első verssel kezdődő szakaszban a következőképpen. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában. Ez Isten írott igéje. Kedves testvéreim, eszembe jut egy történet, amit egy lelkésztársamtól hallottam. Új gyülekezetbe került, még nem ismerte nagyon a gyülekezetet. Örült annak, hogy a templom minden vasárnap tele van, buzgón járnak a gyülekezet tagjai bibliaórára, és hosszú ideig nem értette, hogy ez a templomba járó, otthon is nyilvánvaló, imádkozó, bibliaolvasó gyülekezet miért olyan ritkán vesz úrvacsorát, miért olyan kevés az úrvacsorázók létszáma. És aztán, amikor hosszabb időt már eltöltött ez a lelkész ebben a gyülekezetben, úgy vélte, hogy megtalálja a kérdésre a feleletet. Szerinte a felelet a következő volt. Ennek a gyülekezetnek a tagjai nagyon is komolyan vették az úrvacsorát, és komolyan vették a gyónási kérdéseket. És a gyónási kérdésekben, ugye mindnyájan tudjuk, szerepel ez a kérdés is, megbocsátottál-e az ellened vétkezőnek. És úgy tapasztalta ez a lelkész abban a gyülekezetben, hogy a templomba járó, bibliaolvasó, bibliaórát is buzgó látogató gyülekezetben vannak nagyon mély, régi sértődések, haragok, olyan vétkek, bűnök, vagy egymás megbántása, amire nem tudják jó lélekkel Isten szín előtt kimondani, megbocsátok annak, akivel már talán évtizedek óta rossz viszonyban vagyok. Azért jutott eszembe ez a történet, mert ez egy jellegzetes példája annak, amikor valaki megkeményíti a szívét. Itt azt olvassuk ebben a levélrészletben, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket, mint valamikor az Isten népe története folyamán megesett. Ahogy mondom, ez a gyülekezet, vagy a gyülekezet egyes tagjainak az élete példa arra, hogy mi történik, ha valaki megkeményíti a szívét. Mert lehet, hogyha ezekkel a nagyon templomos bibliás hívekkel beszélgetnénk, akkor ők nagyon jól tudnák azt, hogy Jézus Krisztus azt kívánta tanítványaitól, hogy még 70-szer, 7-szer is bocsássanak meg. De más az az ismeret, ami az embernek a fejében van, amit egy gyerekbiblia körön, vasárnapi iskolában, hittanórán, konfirmációi előkészítőn megtanult jól, és bevéste az agyába, bevéste a fejébe. És különbség van a között az ismeret között, ami az embernek a szívében van, amit nem csak tudja, hogy igaz, hanem érzi is, és megpróbálja követni. Mindenki találhat példát még arra, hogy mit jelent a szív megkeményítése. Talán lehet, hogy valaki azt mondja, hogy Istenem, már elég volt nekem a csapásokból, betegségekből, nehéz életsorsból, én most már mást nem érek el, nem bírok el. Vagy lehet, hogy azt mondja egy fiatalabb, hogy Istenem, hát én sokkal gyorsabban szeretnék boldogulni, valamire jutni, én nekem már elfogyott a türelmem, és ezért megkeményíti a szívét, és már mintha süket lenne az Istennek a szavára, az ő hangjára. De sok más is előfordulhat, ami miatt az ember megkeményedik. És ez a megkeményedés, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bizonyos mértékben hátat fordít Istennek. Miért olyan fontos a levélíró számára azt mondja, hogy most, amikor halljátok az ő szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Nagyon fontos, hogyha itt fölidézzük, hogy miről is van szó, mert itt nem csak úgy egyszerűen az Isten szaváról van szó, hanem Jézus Krisztusról. Ebben az egész levélben központi téma az, hogy Jézus Krisztus mindenkinél nagyobb ezen a földön. Azért íródott ez a levél, hogy ezt elmondja a zsidóknak, hogy ez a címe, azt a címet kapta, hogy a zsidókhoz írt levél. Hogy elmondja a zsidóknak, hogy mindenkinél nagyobb, még Mózesnél is, itt Mózest emlegeti, még Ábrahámnál is, a legszentebb ősöknél is nagyobb. Jézus Krisztus mindenkinél nagyobb. Olyan fontos volt a levélíró számára, hogy ezt megértsék azok az emberek, akik már szinte az anyateljel szívták magukba azt, hogy az ő népük választott nép, Isten kiválasztotta, hogy hogyan őrizte meg az évszázadok viharai során, sok megpróbáltatás alatt, hogyan vezette ki a pusztából, ezt minél nagyon jól tudták, és ezért Istent áldották, és most ennek a népnek kellett megtanulnia, hogy az az Isten, aki ezt a népet megtartotta, az az Isten Jézus Krisztust küldte el, hogy ő nagyobb legyen mindenkinél ezen a földön. Bizonyára ebben a gyülekezetben nagyon sokan vannak olyanok, akik elmondhatják, hogy én is az anyateljel szívtam magamba azt, hogy Krisztus nagyobb mindenkinél. Én most már ezt szívtam magammal, az anyateljel együtt magamba, hogy Krisztus nagyobb mindenkinél, hogy Istennél hatalmasabb nincsen. És hogy az igazi és jó élet az, hogyha Istennek engedelmeskedünk. De ez is egy olyan ismeret, amit lehet az embernek az agyával, az értelmével tudni és elfogadni azt, amit a szülei tanítottak, amit hiteles tanítók tanítottak, amit lelkipásztorok tanítottak. És tudja, hogy ez igaz, mert elhiszi, hisz benne, hogy igaz. És ha megkérdeznék tőle, hogy tudsz-e valakit, aki Krisztusnál, Istennél nagyobb, azt mondja, hogy persze, hogy nem tudok, mert a legnagyobb. És más az, hogyha az ember a szívével tudja, és egészen bizonyos benne. Mert annyi minden van, ami elfordítana bennünket ebben a hétköznapi életben, elfordítana bennünket ettől a hittől és ettől a bizalomtól. Mert az, hogy Krisztus mindennél nagyobb, ez bizalom kérdése is. Nem hiába olvassuk itt, az ő háza már, mint Krisztus háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Nem tudom, hogy vannak-e itt olyanok, akik rosszul alusznak, vagy szoktak késő este rádiót hallgatni. Én tegnap este hallgattam a rádiót, egy olyan műsort, ami kórházakról szólt, és kórházban lévő betegeket szólaltatott meg a riporter. Nagyon elszomorodtam azon, hogy ezek a betegek nem is a betegségek betegségük miatt panaszkodnak, hanem, mint ahogyan Magyarországon ma a legtöbben, a magyarországi gazdasági helyzet miatt, amiatt, hogy mi lesz itt a jövőben, hová tart ez az ország, azok a betegek, akik ott vannak a kórházban, ezzel foglalkoznak. Azért szomorodtam el ezen, mert úgy látszik, hogy ez ennyire átjárja az embereknek, az embertársainknak az életét. És ha mi a beszélgetéseinkben nem tudunk másról beszélni, mint ezekről a napi gondokról, amik tényleg gondok, ezekről a napi gondokról, És hogyha nem tudunk másról beszélni, hogy hallottad, hogy mit mondtak már erről az emberről is, arról az emberről is, valahol mindenki sáros lesz egy kicsit. Ha nem tudjuk azt mondani ilyenkor, de hát nekünk van valaki, aki mindennél nagyobb. Politikusoknál, rendszerváltóknál, rendszervisszahozóknál, mindennél nagyobb. Aki azt mondta, hogy ne aggódjatok a holnap felől, akkor nekünk nem kell aggódni a holnap felől. Mert ő mindenkinél nagyobb, és mindenkinél hatalmasabb. És hogyha ha tudjuk, hogy ő mindenkinél nagyobb, akkor azt is érezzük, hogy rá érdemes igazán figyelni. És ezért mondja olyan szívhez szólóan is a levél írója, hogy tehát mivel Krisztus mindenkinél nagyobb, mivel ő az egyetlen, akiben igazán bízni lehet, mivel ő az, aki egy hidat épített az emberek és Isten között, mivel miatta lehetünk egészen biztosak abban, hogy Isten nem utasít el bennünket. Tehát akkor ne keményítsétek meg szíveteket, hogyha az ő hangját halljátok. Ne keményítsétek meg szíveteket. És kedves testvéreim, jól tudom, hogy vannak személyes tragédiák, nagyon kemény sorsok, és amikor az ember valamiért nagyon el van keseredve, és nagyon lent van a hitében, és nem valami magaslaton, akkor olyan nehéz megmaradni, és olyan nehéz bízni, és olyan nehéz kimondani, és tényleg hinni is, hogy én mégis bízom Istenben mindannak ellenére, ami velem történik, vagy ami körülöttem történik. Bizonyára sokan vannak közöttünk is, akik megjártak már ilyen mélységeket, de tapasztalják, hogy éppen az az Isten, akiben még a mélységben is egy kicsinkét még mindig bízunk, éppen az az Isten kiemel a mélységből, és bármilyen nehéz sorsunk van, a nehéz sorsban is képes békességet adni. Jézus Krisztusról van szó, az ő rá való figyelésre figyelmeztet bennünket a levél írója. És hogyha szeretnénk összefoglalni úgy röviden, hogy mi is az, amit Krisztus tett, és mi is az, amit Krisztus tanított, akkor eléggé kézenfekvő, hogy azt mondjuk, Krisztus váltságot szerzett a számunkra, hogy ne ragadjunk benne a földi életünkben, gyarlóságainkban, bűneinkben. Ne legyünk elválasztva Istentől, hanem reménységgel fordulhassunk Isten felé, mert Krisztus az életét adta értünk, és ezért váltságot szerzett számunkra. És mit tanított Krisztus? Talán jó segítség, hogyha figyelünk arra, amit az Isten törvényéről mondott. Ugye jól ismerjük, amikor meg akarták kérdezni tőle, hogy melyik a legfontosabb az Isten törvényei közül. Akkor ezt mondta, a legnagyobb parancsolat, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Ez a nagy parancsolat az első, és a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. És ha így halljuk Jézus Krisztusnak a szavát, ha végig gondoljuk az életét és a tanítását, akkor megvizsgálhatjuk magunkban, hogy hogyan állunk mi a szeretetben, az Isten iránti szeretetben és az emberek iránti szeretetben. Sokan mondják azt, hogy ha a 10 parancsolatot megtartanák az emberek, akkor nem lenne semmi baj. És egyébként minden tisztességes embernek az erkölcsi véleménye megegyezik a 10 parancsolattal, és a 10 parancsolat az egy olyan általános összekötő valami, a tisztességes emberek között. Akik erről beszélnek, azok megfeledkeznek arról, hogy a 10 parancsolat nem a 4. kezdődik, tiszteld atyádat és anyádat, és utána a többi parancsolat, ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy hamis tanú bizonyságot, hanem a 10 parancsolat ezzel kezdődik, ne legyen más istened. És amikor a szeretetről van szó, akkor is először mindig a felebaráti szeretetre gondolunk, és arra, hogy szeretni kell embertársainkat, pedig a szeretet nem ezzel kezdődik, hanem a szeretet az Isten iránti szeretettel kezdődik. Jézus azt mondja, a legfontosabb, szeresd Istenedet. És itt a szeretet és a bizalom megint nagyon összekapcsolódik. A szeretet, az Isten iránti szeretet és az Isten iránti bizalom, és az a tény, hogy Isten a legnagyobb a világon. És akkor meg kell próbálnunk, hogy Isten a legfontosabb-e a mi számunkra, a mi életünkbe. Mi a legfontosabb? Olyan jól hangzik, ha valaki azt mondja, hogy nekem a családom a legfontosabb, a hozzátartozóim, értük élek. És az is meg olyan tiszteletre méltó, ha valaki azt mondja, hogy nekem a munkám a legfontosabb, hogy tisztességesen végezzem el. Elvárjuk, hogy azt mondják a gyerekek, hogy nekünk a tanulás a legfontosabb. Van, aki azt mondja, hogy nekem a barátság a legfontosabb. Hogy az is lehet, hogy valaki azt mondja, hogy nekem az a legfontosabb, hogy meglegyen mindenem, hogy az egészség, ezt is sokan mondják. Csak egészség legyen, akkor minden megvan. Mi a legfontosabb az életükben? Ez, hogyha az első parancsolat, szeresd Istent szívből, lélekből, akkor azt jelenti, hogy a legfontosabbnak neki kell lennie. Egészen 3 évvel ezelőttig egy alföldi gyülekezetben szolgáltam. Egy olyan vidéken, olyan környéken, ahol a Vinorsarognak hívják, Békés megye, ahol évtizedeken keresztül mindent megtettek azért, hogy a templomból a gyülekezetet eltávolítsák, a fiatalokat megrémítették, a szülőket is. Nagyon nehéz volt ott a keresztények élete. És ennél nagyobb öröm volt, amikor a változások után a lelkész bemehetett az iskolába, a gimnáziumba hittanórát tartani. És nagyon jól emlékszem, hogy a gimnáziumban olyan gyerekekkel, akik részben még meg sem voltak keresztelve, nem konfirmáltak, nagyon keveset hallottak addig a kereszténységről, megpróbáltunk hittanórán Isten dolgairól beszélgetni, és arra került a 10 parancsolat is, Luther Márton magyarázata, Istent mindennél jobban félnünk és szeretnünk kell. Erről beszélgetünk, és éppen erről, hogy Istent az első helyre kéne tenni, és akkor olyan őszintén azt mondta az egyik kedves kislány, de hát ez lehetetlen, ez hogyan lehetséges? Hogyan tudja az ember az életébe mindennek elébe Istent helyezni? Ez egy nagyon őszinte szó volt. És nagyon örültem, hogy ez a szó elhangzott, és nem akarták elhitetni magukkal vagy a többiekkel, hogy ó, ennél nincsen könnyebb dolog. És magunkat is sokszor rajta kapjuk éppen azon, hogy második vagy többedik helyre szorul Isten az életünkben. Mert nem benne bízunk mindenek felett, mert nem az ő akarata szerint élünk, mert úgy gondoljuk, hogy mégiscsak jobb az, ami, ahogyan mi eltervezzük a dolgainkat. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. És hogyha végig gondoljátok, hogy hol van Isten szerepe az életetekben, akkor legyetek őszinték magatokhoz. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy azt mondhatja magában, hogy Istenem, köszönöm neked, hogy te az első helyen vagy az életemben, hogy ez megtörténhetik. És lehet, hogy van, aki azt mondja, Istenem, köszönöm, hogy figyelmeztetsz engem, hogy nem te vagy a legelső, és kérlek segíts, hogy az első helyre kerülj. És éppen így vizsgálhatjuk meg az embertársainkhoz, vele barátainkhoz, szívbibliai szóval való viszonyunkat, hogy mennyire erős a szeretet. Hogy erősebb-e a szeretet a megbántódásnál, a kritikánál, a másikra rossz szemmel, vagy félretekintettel való nézésnél, hogy tudjuk-e gyengeségeiben is fölkarolni azt a másikat, tudunk-e nyitott szívvel és nyitott kézzel oda menni a másik felé, szeretjük-e embertársainkat. És tudjuk, hogy mindig azokat a legnehezebb szeretni, akik a legközelebb vannak. Az éhező afrikaiakat könnyebb, mint a szomszédasszonyt, vagy a nehéz természetű családtagot. És ugyanúgy megvizsgálhatjuk most, hogy hogy állunk a szeretettel. Lehet, hogy van közöttünk, aki azt mondhatja, hogy Istenem, hálát adok neked azért, hogy hogy olyan nagy szeretetet adsz a szívembe embertársaim iránt is. És lehet, hogy valaki azt arra gondol, hogy rendezni kellene már valamilyen ügyet valaki ismerőssel vagy rokonnal, ami olyan nyugtalanító közöttünk, mert érzem, hogy mintha egy fal emelkedne közöttünk. Ha Krisztus hangját halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket, mert ő a legnagyobb. És elszalaszthattuk alkalmakat. Nagyon szemléletes, és nagyon jó például éppen a kertészkedésből, mezőgazdasági életből. Az ember, hogyha egy nap nem végezel egy munkát a kertben, lehet, hogy másnap eső lesz, és akkor napokig nem lehet dolgozni a kertben. Akkor kell mindent elvégezni, amikor annak az ideje van. És akkor kell az Isten szavára, Jézus Krisztus szavára hallgatni, amikor azt halljuk. Ma ne keményítsétek meg szíveteket, hanem halljátok, nyitott szívvel figyeljetek Isten szavára. Hadd ismételjem meg, ki áll az első helyen az életünkben? Jézus Krisztus-e? Ahogyan a zsidókhoz írt levél írójának a legfontosabb? Istene, ahogyan Krisztus tanított bennünket, az első és legfontosabb, szeresd az Urat, a te Istenedet. És hogyha valami hibát látunk, akkor hogyan tudjuk ezt helyrehozni, hogy mégis aki oda tartozik, az legyen az első helyen. Másik kérdés, hogy hogyan állok a szeretettel, embertársaim iránt, mert Jézus Krisztus tanításában ez egy nagyon fontos volt. És ez a nyitottság, képes vagyok-e Isten szavát, ha olvasom, nyitott szívvel olvasni, ha hallgatom, nyitott szívvel hallgatni. Nagyon jól meg lehet érteni ezt a figyeljetek, ne keményítsétek meg szíveteket, maradjatok az Isten közelében. Nagyon jó éppen ezen a nyár elejé vasárnapon erre gondolni, hogy a nyár sokak számára a kikapcsolódást jelenti. Kikapcsolódást a munkából, tanulásból, elsősorban a fiatalok számára, akik elmehetnek szabadságra, azoknak a számára is. Ez a kikapcsolódás, ez jelenthet egy bekapcsolódást abba az áramkörbe, ami Isten és az emberek között van. A nyári szabadságot, szünetet használhatjuk pihenésre, és a pihenéshez hozzátartozhat a lelki feltöltődés is. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Bárcsak elérne bennünket ez a felszólítás, és bárcsak nyitott szívekre, kinyúló, megújuló szívekre találna Isten beszéde. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy te megszólalsz, nem maradsz csendben, és bennünket is szólítasz. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy nyitott szívvel fogadjuk szavadat. Amen.